Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
A hét nagy híre volt, hogy valami fajta megállapodás született az Európai Unió tanácsában azzal kapcsolatosan, hogy Magyarország megkap vagy nem kap uniós pénzeket. Igazából pont ez lesz az adás témája, hogy akkor most megkaptuk vagy nem kaptuk-e az uniós pénzeket. Ennek a megtárgyalására visszahívtam Gyévai Zoltán barátomat, aki egy Európai Uniós újságíró, és a vele folytatott beszélgetés valamikor ősszel volt a Pogi Podcast idei második leghallgatottabb adása, amikor is megjósoltuk, hogy tulajdonképpen nagy valószínűséggel az a döntés fog születni, hogy nem születik igazi döntés, azaz, hogy továbbra is folytatódik az a húzavona, ami a brüsszeli bizottság, a magyar kormány, illetve hát most már a tanács és a magyar kormány között zajlik. A piac úgy árazta, hogy megkaptuk a pénzeket, olyan 420 környékéről 403-ra erősödött a forint az euróval szemben a döntés eredményeképpen. Miközben a kormánypropaganda azt mondja, hogy itt egyértelmű győzelem született, az ellenzék nyilván azt mondja, hogy vereség született, szóval nagyon megoszlanak a vélemények. Arról szerettem volna kicsit részletesebben beszélgetni Gyévai Zoltánnal, hogy akkor most egyrészt konkrétan mi az, amit döntöttek, mikortól lesznek pénzeink, mennyi lesz, van-e olyan, amit egyáltalán nem kapunk meg, és milyen hatásköre van valójában az Európai Uniónak, hogy a magyar ügyekbe beleavatkozzon, azokat egy kicsit megváltoztassa, illetve hát ez a mostani alkú nem igazán döntés, ez miről szólt, kimondhatja el, hogy nyert, kimondhatja el, hogy vesztett, egyáltalán mondhatja el valaki, illetve mi várható jövőre. Erről fog szólni a mostani adás. Gyévai Zoltán, Európai Uniós újságírót köszöntöm tehát. Köszi Zoli, hogy elvállaltad megint ezt a beszélgetést.
Köszi, mert alig vártam a következő felkérést.
Őszintén szólva én is, mert hogy ugye amikor a múltkor beszélgettünk, akkor nagyon jól eltaláltuk azt, hogy mi is lesz a kimenet, hiszen ugye valahova oda konkludáltál, hogy az egész folyamat nem fog teljesen leállni, hanem igazából folytatódik 2023-ban is az, ami 2022-ben ment, tehát nincs végleges konklúzió. Mielőtt értékelnénk azonban a mostani fejleményeket, én arra kérnélek, hogy a hallgató kedvéért összegezzük faktuálisan, hogy akkor mi az, amit megkapunk azonnal, mi az, amit nem kapunk meg azonnal, mik ezek a feltételek, mert egyre nőnek a pontoknak a száma, amiket teljesíteni kell, ezek hogyan viszonyulnak ahhoz a 17 ponthoz képest, amit a múltkor elemeztünk, most új pontok vannak, vagy ezekben benne vannak-e a régi pontok, szóval, hogy ez egy kicsit tényszerűen mi történt.
Jó, rendben, megpróbálom akkor. Ugye talán arra mindenki azért nagyjából emlékszik, hogy alapvetően két történetről van szó. Két olyan történetről, ami magyar vonatkozású, és amely egymással párhuzamosan futott sokáig, tehát látszólag nem volt semmi közük egymáshoz, hogy aztán idővel összegabajodjanak, egymásba gabajodjanak. Miről is van szó? Ugye az egyik az a történet, ami két évvel ezelőtt körülbelül kezdődött. Pont két évvel ezelőtt ilyenkor ugye mindenki az egész Európa, vagy fél Európa egy magyar-lengyel vétótól volt hangos. Talán emlékezzünk, akkor fogadták el azt az eljárást, azt a feltételrendszert, jogállamisági feltételrendszert, egy jogállami féknek hívnám csak ilyen nemesen leegyszerűsítve, amely arról szólt igazából, hogy azokban az országokban, ahol jogállami hiányosságokat találnak, legyenek azok rendszer szintűek, vagy pedig ez egyediek, és amelyek kimutathatóan az Európai Uniós költségvetés végrehajtását veszélyeztetik, tehát az uniós pénzügyi érdekeket veszélyeztetik, abban az esetben lehetőség van az Európai Uniónak pénzügyi szankciók alkalmazására ezen országokkal szemben. Azóta ugye két éve történt ez, azóta az ügy megjárta az Európai Bíróságot, sőt, ugye, ahogy arra mindenki számított, senki számára sem volt meglepetés, először Magyarországgal szemben kezdte alkalmazni az Európai Bizottság idén áprilisban. Elindult egy eljárás, mert az Európai Bizottság ugye úgy ítélte meg, hogy a rendelet tehát kimerítette a magyar helyzet, mégpedig főleg az Európai Bizottság a korrupció, a pénzek felhasználásának intézményi háttere, illetve a közbeszerzési anomáliákra fókuszált. Ezek egyébként már létező dolgok voltak a kohéziós politikai források esetében is, csak a kohéziós politikai rendszernek, hogy így fogalmazzuk meg, a szabályrendszernek arra nincsen eszköze, hogy egy országot arra rákényszerítsen, hogy rendszer szinten megváltoztassa egy rosszul működő sémát, rendszer szinten megváltoztassa.
És a hallgató kedvéért bedobnám, hogy ugye a kohéziós rendszer az a hagyományos, tehát ami a Covid előtt is működött, meg már évtizedek óta működik, de ezek a szokásos pénzek szemben ugye majd lesz a helyreállítási alap, ami meg az új eleme ennek a rendszernek.
Így van, mert ugye olyan költségvetés fogadtak el a Covid való tekintettel gyakorlatilag 2 évvel ezelőtt, ami egy ilyen felbruttósított Európai Uniós keretköltségvetés volt, és hozzátették ezt a korona alapot, koronaválság alapot is. Tehát ugye Magyarország esetében akkor a javaslat ugye az volt, hogy az Európai Bizottság elé, Magyarország elé tárt egy eléggé impresszív listát, hogy így fogalmazzak, amire az volt a hatás, hogy elindult egy párbeszéd a magyar kormánnyal. A magyar kormány egészen júliusig, még a szemük sem rebbent a magyar kormánynak, visszautasított mindenfajta állítást, hogy ezek hamis vádak, ezek politikai alapon születtek, stb. Majd július végén született egy az rendelettel összhangban egy Európai Bizottsági levél, amelyben az szerepelt, hogy Magyarország mekkora pénzelvonásra, tehát milyen mennyiségű, mekkora összegű pénzek zárolására számíthat. Ez egy hirtelen, mint valamilyen fény az égbolton, a sötét égbolton úgy hatolt a magyar kormány agyába, hogy így fogalmazzak, hiszen gyakorlatilag rögtön reagált a magyar kormány. Ennek az lett az eredmény, hogy elindult tényleg egy párbeszéd, már nem arról vitatkoztak igazából, hogy megvannak-e a problémák, vagy nem, hanem arról vitatkoztak, hogy hogyan lehet ezeket kijavítani. És ugye, hogy a magyar kormány az abban a logikában kiindulva, hogyha valami nem tudsz változtatni, akkor állj az élére, gyakorlatilag ezt alkalmazva belement olyan reformokba is, amelyekre éveken át a legkisebb halandóságot sem mutatta. Ugye itt volt az gyakorlatilag, hogy Magyarország ugye bevállalt egy 17 pontos intézkedés csomagot. Ugye szeptemberben csúcsosodott ki ez a vita körülbelül, és erre kapott 2 hónapos határidőt körülbelül arra, hogy az Európai Bizottságnak benyújtsa az elszámolását, és addig egy hihetetlen sűrű, intenzív, gyors törvényalkotási meneteléssel gyakorlatilag ezeket a problémáknak a nagy részét, mert mindenki tudta, hogy az egészet nem tudja kiiktatni ennyi idő alatt, de a nagy részét megoldja.
Erre mondtuk ugye, bocsánat, a múltkor, hogy szemben azzal, hogy a sajtó nagy része ezeket jogállamisági folyamatnak nevezi, de ezek szinte teljes egészében transzparencia ügyek, tehát hogy ebben nem volt a demokrácia működésével, vagy a jogállamisággal kapcsolatos dolog, hanem ezek alapvetően átláthatósági, korrupciós dolgok voltak.
Korrupciós, átláthatósági, összeférhetetlenségi dolgok. De ugye azért a jogállamot sem venném ki a rendszerből, tudnék miért. Mert ugye azáltal váltak a magyar intézmények az Európai Bizottság szemében teljesen alkalmatlanná az uniós pénzek kezelésére, hogy a politikai befolyás érvényesült. Tehát magyarán gyakorlatilag ugye az, hogy a politikai befolyás rá tudtak tenni a kezét a magyar intézményrendszerre, az egy jogállami probléma, egy milyen fefő jogállami probléma rejtőzik mögötte. Tehát ilyen értelemben a jogalkotók már gondoltak arra is, hogy nem feltétlenül direkt, hanem indirekt jogállami problémákat is meg kell oldani. De ez volt, hogy ez a része gyakorlatilag. És akkor ugye eljutottunk oda, hogy a magyar kormány akkor rohamtempóban ugye végrehajtotta, terjesztette elő a törvényjavaslatokat, ezekről folyamatosan elszámolt Brüsszel felé, az Európai Bizottság felé. Ekkor már kaptunk bizonyos jelzéseket itt, mert a Brüsszel ezeket nem egy nap alatt értékelte ki a tévhitel ellentétben, folyamatosan értékelték gyakorlatilag, de látták azt, hogy miközben valóban a munka dandárját elvégzi a kormány, hagy bizonyos kiskapukat, megpróbál bizonyos trükközéseket alkalmazni, például egyébként a leginkább ez az integritás hatóság esetében volt, tehát hogy nem feltétlenül ugyanazt hajtja végre a kormány, ezt egyébként kormány részről én beszéltem diplomatákkal, vitatják, ők azt mondják, hogy ahol ők eltértek az Európai Bizottság által jelzett úttól, az Európai Bizottság nem volt szerintük, nem volt eléggé világos, nem volt eléggé egyértelmű. Ugye itt van egy olyan mező, amiben nem tudunk igazságot tenni, mert az Európai Bizottság azt mondja, hogy ők igen, nagyon is biztosan megmondták, világosan megmondták, hogy mik az elvárásaik, például ugye az integritás hatóság, aminek úgy szerepe van ebben a háromszögben, ahogy te is mondtad, összeférhetetlenség, korrupció, megelőzés és kezelés és átláthatóság.
Mondják 2 szót, hogy mi az az integritás hatóság, mert nem biztos, hogy mindenki annyira követte ezt a folyamatot.
Igen, ez előleg ugye a kormányszervektől független intézmény, amelyet ugye végsősorban ugye itt volt egy probléma, hogy olyan embereket lehetett kinevezni, akik bizonyíthatóan politikailag nem elkötelezettek bármelyik irányba is, és akik szakmailag is nyomnak alatba. Viszont ugye a kinevezési procedúra magyar az, hogy a számvevőszék elnöke terjesztette elő ugye a köztársasági elnöknek megerősítésre. Ha valaki abból indul ki, hogy a magyar egész magyar politikai rendszer tulajdonképpen Fidesz függő, vagy Fidesz nehéz, akkor persze nyilván azt lehet mondani, és ezt az ellenzéki, meg független gondolkodók is Magyarországon értelmiségiek is gyakran teszik szóvá, hogy hogy lehet azt várni ezek után, hogy ez az intézmény jól működjön. A bizottság szerintem amennyire lehetett megpróbálta megkötni a kormány kezét ebben a dologban, azt tudtuk egyébként, hogy természetesen 100%-os biztonság úgysem lesz. És ugye ezt látták ők is, és én szerintem az Európai Bizottság a várakozásokkal ellentétben szigorúan reagált azokra a magyar kikerülős cselekre, megkerülős cselekre. Futball VB van, lehet, hogy most a foci nyelvezetek is beszélhetően csempészni most, jobban megértik a magyarok általában. Tehát, hogy voltak a bizonyos kitérések, olyan cselek esetleg kötények, amelyeket ugye nem nyert le az Európai Bizottság. Például az, hogy itt lássuk, hogy az integritás hatóságnak milyen jogkörei legyenek. És a bizottság a jogköröket sokkal szélesebbre hagyta volna, mint a magyar jogszabály, amivel ugye az egészet mivel felvértezték ezt a szervezetet. Például az, hogy kezdeményezhessen vizsgálatokat, nyomozásokat, hogy arról nem volt szó esetleg egyébként, hogy bíróság elé is vihessen ügyeket, de például az, hogy a csúcspolitikusoknak a vagyonnyilatkozatait is ellenőrizhesse. Ezeket a magyar jogszabályok nem tartalmazzák. Nyilvánvalóan a kormányzat úgy gondolta, úgy ítélte meg, hogy esetleg az Európai Bizottság korábbi reakciói alapján, hogy talán ezt le fogja nyerni a bizottság nekik, hiszen ugye is itt volt egy érdekes egyébként, amiben szerintem mindenki tévedt, eltévedt, jó magam is bizonyos szempontból, mindenki úgy gondolta, hogy a lineáris pályára állt ezzel a dolog, Magyarország látványosan engedett, az Európai Bizottság abban érdekelt, hogy Magyarországot ne szívassa meg túlságosan, az intézmények is boldogok lesznek, hogy felmutatják majd ezt valahol, van eredmény, ha még az időként látszott eredmény is lesz, és majd valamikor december elején kiengedik Magyarországot az eljárásból. Na most ez nem történt meg, ugye, és itt majd visszatérünk arra a kérdésre, hogy ki győzött, ki nem, mert szerintem ez nagyon fontos, mert amikor arra utalunk, hogy mik voltak a várakozások, ahhoz kell hasonlítani azt, hogy mik voltak a reális várakozások, és mi lett a végeredmény, akkor tudjuk ezt értékelni. Tehát magyar ott tartunk igazából, hogy eljutottunk oda most ugye, abban a döntésben, ami a hét elején történt meg, hogy az eljárás fennmarad, az Európai Bizottság úgy ítéltem meg, hogy az eljárás fenn kell tartani, mert hogy Magyarországon továbbra sem garantálható 100%-os biztonsággal, de még 95%-os biztonsággal sem az, hogy az uniós pénzügyi érdekek védelme. Itt az Európai Bizottság tulajdonképpen átvette a mindig is radikális álláspontra helyezkedő Európai Parlamentnek az érvelését. Miközben, és itt a második pont, az Európai Bizottság fenntartotta azt a pénzügyi szankciót is, pénzügyi intézkedésnek nevezik, mert itt mindent igyekeznek az Európai Unióban becsomagolni. A szankciót nem szankciónak nevezik, az oroszokkal szemben már igen, de itt egy tagállammal szemben intézkedésnek, hogy ugye három operatív magyar kohéziós politikai operatív program, amit még el sem fogadtak egyébként. Annak hát a
ezek azok a régebbi pénzek, amik nem az uniós, nem a Covid-ra adott uniós válasz, nem a helyreállítási alap, hanem amiket már belépésünk óta is folyamatosan kapunk.
Így van. Tehát ugye ők nem a például a helyreállítási pénzekhez nyúltak hozzá a jogalkotó, hiszen akkor még nem is állt olyan szinten a jogalkotás abban az értelemben, hanem rögtön a kohéziós politikai forrásokra mentek rá, ami egyébként valóban nagyságrendileg sokkal nagyobb összegről van szó, mint a helyreállítási alap. És itt ez történt, hogy három operatív programot kiválasztottak, azért egyébként azon az alapon, logikai alapon, hogy a közbeszerzések nagy része ebben a három programban, közlekedés, környezetvédelmi és területfejlesztési programban ott materializálódik, és eznek a 65%-át zárolta volna az Európai Bizottság javaslat szerint összesen 7,5 milliárd eurót. Eljutottunk a tanácsi szavazásig, ugye közben volt még egy epizód, ezt se felejtsük el, hogy ugye a bizottság még elég idejekorán lezárta ezt a magyar dossziét, november 19, meg kellett húzni egy határidőt. De a Magyarország gyűlés utána még elfogadott pár fontos saláta törvényt, és a tanácsnál a kormányzat tulajdonképpen elérte azt, hogy kérjük már meg a bizottságot, és ezt egyébként számos ország támogatta, mert ugye a tagállamok magukra is gondolnak ilyenkor mindig, hogy a bizottság frissítse, napra készítegye két hét elteltével is az elemzését. Na most az elemzés...
Hogy dobjak bele még egy dolgot, mert igen, ez sem biztos, hogy mindenki érti, hogy Magyarországon mindig úgy beszélünk rá, hogy Brüsszel ugye általában, hogy a tanács az ugye az állam és kormányfők szerve, magyarul az összes Európai Uniós ország ott képviselteti magát kormányzatként, szemben ugye a bizottsággal, ami egy állandó testület, tehát amikor arról beszélünk, hogy immáron a tanács előtt van a dolog, akkor valójában arról beszélünk, nem úgy általában Brüsszelről, meg a brüsszeli bürokratákról, hanem innentől már konkrétan arról beszélünk, hogy a többi tagállammal van vitája a magyar kormánynak, tehát nem egyszerűen csak a általa gonosznak feltüntetett Európai Bizottsággal, Ursula von der Leyen asszonnyal, hanem konkrétan a többi állam és kormányfő dönt. Tehát amiről innentől beszélsz, az ez.
Így van, abszolút, igen. Tehát ugye szemben a kormányzati propagandával, ugye mindig úgy szoktam mondani, hogy a Brüsszel a számomra, ugye eleve ez sem jó, mert ugye lehetne a belga kormány is Brüsszel, ugye, hogy Budapest a magyar kormány sokszor, ugye, de van Budapest önkormányzat is, de a lényeg az, hogy az Európai Bizottság, ugye, ami az Európai Uniós hatalmi struktúrában, ugye az Európai Bizottság inkább úgy lehet hasonlítani, nem lehet hasonlítani nagyon durván, hogy inkább az a végrehajtó szerv, és a kizárólagos joggal rendelkezik a javaslattételre. De magukat a döntéseket, és ez nagyon fontos, azt már nem Brüsszel, nem az Európai Bizottság hozza meg általában, hanem a tagállamok, jogalkotási javaslatok esetén pedig a tagállamok az Európai Parlamenttel. Ha úgy tetszik, nagyon furcsa helyzet van az Európai Unióban, ugye egy kormány jogalkotóként lép fel az Európai Unióban. Ugye a magyar kormány törvényeket, jogot alkot a másik 26 tagállammal együtt, de ez nem elégséges ahhoz, szükséges, de nem elégséges ahhoz, hogy megszülesse egy uniós jogszabály, az esetek többségében az Európai Parlamentnek is oda kell mennie, és le kell tenni a saját voksát, és aztán a kettőt ki kell tárgyalni. Ez egy nagyon időigényes és nagyon nehézkes dolog, de így biztosítható leginkább az, hogy az Európai Bizottság Brüsszel ne jön vissza a hatalmával. Ezért furcsák azok, torzítóak azok a otthoni beállítások, amelyek azt mondják, mintha Brüsszel diktálna valamit. Brüssel sosem diktál semmit, hiszen Brüsszel csak javaslatételi joga van, illetve az a joga megvan.
Mert hogy a bizottságnak.
Bizottságnak így van. Illetve az a joga megvan természetesen, hogyha egyszer megszületik egy jogszabály és egy döntés, akkor ez a kötelezés a szerződés, ez kutya kötelessége, hogy számon kéri a tagállamokon. A Brüsszel, ha úgy tetszik, az Európai Bizottság együtt a rendőr is, a csendőre az Európai Uniónak. Ebben a szerepében egyébként az elmúlt évtizedben rengeteget ütközött Magyarországgal, és nyilván ennek a lecsengése is az, hogy miért brüsszellenes kampányok zajlanak.
Igen, de amikor most tulajdonképpen azt nézzük, hogy kivel van konfliktusa a magyar kormánynak, akkor ugye azt látjuk, hogy az Európai Parlamentben, ami egy választott testület, ott már gyakorlatilag a régi saját frakciójával is, tehát nem csak a zöldekkel, liberálisokkal, szociáldemokratákkal, hanem most már a saját egykori EPP jobboldali frakciójával is, és amiről meg most fogunk beszélni, ugye ez a tanácsi ülés, ami végül is itt a témáját adja a beszélgetésünknek, az viszont ugye az összes többi tagállam, ami egyébként ugye egyhangúan megszavazták a döntéseket, tehát az összes döntés, amit most traktálni fogunk, abban benne van mind a 27 kormány, tehát igazából valójában velük van a magyar kormánynak konfliktusa, nem pedig valami fajta ilyen általános, generikus Brüsszellel, és nem is feltétlenül csak a bizottsággal.
Igen, úgy gondolom, ez nagyon fontos megállapítás. Azt hiszem, az egyik fő konklúzió, amit levonhatunk, hogy az évek során, ugye az elmúlt egy évtized során a kormánynak fokozatosan mélyült a konfliktusa az Európai Unió egészével. És hogy az egészéről beszélünk, akkor ő a három csúcsintézményről kell beszélni. Ugye az Európai Bizottsággal azért erősek a feszültségek, a kisülések, mert ott állandó érintkezés van. Az Európai Parlamenttel azért, mert az Európai Parlament, amelyet, hogy jogalkotó testület, törvényhozás is, emellett ugye rendkívül erős politikai, és ott egy politikai aritmetika alapján, ahogy a Magyar Parlamentben is, ugye sorakoznak fel a képviselők, és az Európai Parlament valóban politikailag a legkritikusabb intézménye volt, miközben az Európai Bizottság inkább technokrata alapon gyakorolt nyomást a kormányra. Most már ott tartunk egyébként, és ugye ez számos példa igazolja, hogy a tanács, az EU-26-ok gyakran külútakon, bocsánat, magyar kormány külútakon jár az EU-26-okhoz képest. Nagyon sok olyan dosszié volt az elmúlt időszakban, amiből kimutatható volt, hogy EU-26-ok Magyarország. Ugye ennek egy része volt ez is egyébként, versus Magyarország, ugye, az az ukrán finanszírozási csomag, ugye, aminek a tanácsi döntéshozatalnál, ami most zajlott le, nagyon fontos központi szerep jutott, hiszen ugye egy csomagnak a részévé vált, részben a magyar kormány ráutaló magatartása, be nem vallott, de a ráutaló árukapcsolása, részben a többieknek, a többieknek, és itt az EU-26-okról van szó valójában, az EU-26-oknak az a törekvése, hogy lehívják, amit az angol úgy hív, hogy calling the bluff, lehívják a magyar blöfföt, és ezzel gyakorlatilag egy ellen zsarolják a magyar kormányt ezzel az ukrán csomaggal. Ebbe is belemehetünk.
Ebbe belemegyünk később, egyelőre, igen. Akkor jussunk el oda, hogy ugye van ez a decemberi tanács, és hogy ott miről döntenek.
Igen, tehát ugye ott tartottunk, Zoli, hogy eljutott ez az eljárás abban a fázisban, hogy a tanácsi fázisban, hogy a tanács meghozza a döntést. És gyakorlatilag a tanácsért nagyköveti szinten az Európai Bizottságnak egyetértett az Európai Bizottság értékelésével, tehát nem volt szó arról, hogy a Magyarországgal folyamatban lévő eljárást leállítsák. Kettő, nem volt szó arról, hogy a pénzeket ne függesszék fel. Amiről szó volt itt, és amiről néhány tagállam, mondjuk így a végső soron a tagállamok többsége egyetértett ezzel, hogy valamilyen formában honorálják a magyar kormány által az elmúlt hónapokban elvégzett munkát. Ugye az Európai Bizottság értékelése szerint itt vagy 100%-os biztonságban van egy költségvetés, vagy nincs biztonság. A tanács úgy gondolta, hogy ez az arányosság elvét valahol sértené, hogyha Magyarországnak ugyanannyi maradna, ugyanúgy menne be a teremben Magyarország 65%, és ugyanúgy jönne ki olyan felfüggesztéssel, hogy bement, miközben sok mindent elvégzett közben. És a tanács ezt a munkát gyakorlatilag elvégezte azzal, hogy egy 10% pontos csökkentést. Magyarán 65%-a a források, ugye az említett keretnek a 65%-a helyett a 55%-át, azaz mintegy 6,3 milliárd eurót zárol most az Európai Unió, és itt már az Európai Unióról van szó, mert eddig az Európai Bizottság javaslata volt csak az asztalon. Itt már arról van szó, hogy ezt a pénzt zárolták, és van egy ítélet, van egy döntés Magyarországgal szemben, és ettől kezdve ezt nem lehet most már Brüsszelre, az Európai Bizottságra szűkíteni, itt Magyarországnak az Európai Unióval van vitája, hogyha úgy tetszik.
Na de ugye közben az is történt, hogy a helyreállítási alap is feltételekhez lett kötve. Tehát, hogy azonnal a helyreállítási alapból sem kapunk pénzt, ahogy ugye az előbb említetted, hogy a kohéziós pénzeket ez sem jutunk hozzá, hanem belépett, most ugye eddig, amikor a múltkor beszélgettünk, 17 pont volt, most meg 26 vagy valami ilyesmi.
27 pont lett, igen.
27 pont, igen. Tehát hogy most mik ezek a pontok, és jó. Ezekben benne vannak-e a korábbiak, vagy ezek újak, tehát hogy mi ez a feltételrendszer?
Igen, ugye említette az elején a bevezetőmben, hogy a helyreállítási terv gyakorlatilag az egy külön pályán mozgott sokáig. Én úgy gondolom, hogy a magyar kormány óriási hibát követett el, amikor 2021 nyarán megkaphatta volna ezeket a pénzeket, 5,8 milliárdról van szó most, ugye akkor még többről is lehet volna szó, hogy akkor megkaphatta volna ezt különösebb engedmények nélkül. Az engedmények arról vonatkozhattak volna, hogy a digitális, zöld, stb. Területen. De ugye ekkor történt az, hogy a szexuális kisebbségeket az Európai Unió szerint súlyosan diszkrimináló törvény fogadott el a magyar országgyűlés, ami kiütötte gyakorlatilag a biztosítékot, kiverte a biztosítékot Brüsszelben, az Európai Uniónál, nem is Brüsszelben, mert ugye az Európai Tanácsra is került a dolog. Magyarán az lett a vége, hogy ahogy húzódott, mint a rétes tészta az ügy, magyar helyítási terv, úgy emelkedtek a tétek, és úgy egyre inkább belegyalogolt, belesétált ez a dosszié is, belekerült, összefonódott, mint egy fonott kalács, hogy összefonódott, az előbb említett jogállamisági feltételrendszer eljárása. Márpedig ennek az lett a következménye, hogy az Európai Bizottság felismerte idővel, hogyha a jogállami feltételrendszert ugye nél Magyarországban lépni fog, annak kell egy nyomonkövetési rendszer, ami figyelni fogja azt, hogy Magyarország hogyan teljesít. Nem kell egy új rendszert, a spanyol viaszt feltalálni, hanem elég az, hogyha a helyreállítási alapokhoz kötjük ezt. Mind a kettő, hangsúlyozom, mind a kettő nagyon fontos, mind a kettő alapvetően a pénzekről szól. Ez egy világos példája annak, hogy amikor azt gondolták korábban, hogy egyedül a magyar vezető, a magyar miniszterelnök egyedül a pénz nyelvén fog érteni, ez pontosan ez a logikai megközelítés, az azt jelentette, hogy az Európai Unió úgy tetszik ritmust, módszertant váltott, és elkezdte a jogállamisági dolgokat a pénzekhez kötni. Úgy is, hogy jogalkotáson keresztül, de úgy is, hogy kihasználta az ezekben rejlő, a mechanizmusokban rejlő zsaroló potenciáját. És ennyi történt igazából, hogy telt múlt az idő, az Európai Bizottság egyre inkább a helyreállítási tervet és minden uniós kifizetést összhangba hozott, szinkronba hozott azzal a feltételrendszerről szóló eljárással. Ami azt jelentette, hogy a gyakorlatban Magyarország felé áramló pénz mennyisége is csökkent. Konkrétan nem sikerült előlépni egy csomó dologban, hiszen szinte automatikusan ezzel túlszul ejtette ez az ügy, a feltételrendszer, a jogállami feltételrendszer a többi dossziét is, és a két dosszié, a helyreállítási terv összekapcsolódott ezzel. A megváltás úgy történt igazából, és itt a válaszolok most konkrétan a kérdésedre, hogy mindazokat a feltételeket, amelyeket az Európai Unió támaszt mostantól Magyarországnak, annak érdekében, hogy az általam említett majdnem 6,5 milliárd eurós összeg zárolása, feloldása kerüljön, hogy ilyen csúnyán fogalmazok, hogy feloldják egy nap, ezt berakták a helyreállítási pénzekhez való hozzáférésbe, feltételei közé. Itt nagyon fontos, hogy teszek egy kitérőt, ami szerintem nagyon fontos, hogy megértsük. Tudnélik, egy normális helyreállítási terv, mondjuk a spanyol, az olasz, a dán, a belga, stb. Normálisan ott egy feltételrendszer van, 11 kritérium van, de egy feltételrendszer van, és ezek a feltételrendszerek többnyire tematikus feltételrendszerek. Digitális feltételeknek kell megfelelni, meg kell felelni a klíma, megfelelő százaléka legyen a klímaköltésnek, de az is benne van egyébként, hogy az egyes országokkal szemben, hogy korábban a bizottság tett ajánlásokat, ilyen országspecifikus ajánlásokat, ezeket is általában berakják ebbe. Na, szóval magyar, egyetlen, úgy mondjuk, hogy egyetlen egy tömb kritérium rendszer szokott lenni, amelyek minden tagállam esetében vannak feltételek, ez nem úgy unikum Magyarország számára. És minden tagállam az a jóváhagyott helyreállítási tervét követően csak akkor juthat hozzá a kifizetésekhez, ha időarányosan teljesíti ezeket a úgynevezett mérföldköveket, feltételeket. Most a magyar terv annyiban különbözik ezektől, hogy miközben ezek egy tömböt képviselnek, Magyarország esetében három ilyen tömb is van. Az egyik az ez általam említett, hogy a technikai feltételek, de ide tartoznak azért mások is. A másik a maga az egész jogállami feltételrendszer.
És az a 17 pont, amiről eddig
beszéltünk. A 17 pont, és ráadásul a 17 pontot átforították, lebontották ugye konkrét intézkedésekre, és a 17 pontból lett 21 pont. Csak azért, hogy mindenki értse, tehát a 17 pontból lett 21 pont, amikor a Magyarország számára 27 feltételt, ilyen szuper feltételt kell majd teljesíteni. Abból kettő, mondjuk így az általán említett első tömb, kettő, ebben betartozik egy-két az audit és a kontroll is, 21 tartozik a feltételrendszerhez, a jogállami feltételrendszerhez, és a maradék 4, ez egy érdekes elem, amit a bizottság elég későn rakott be a csomagba, de azt is mutatja, hogy a magyar kormány számára mennyire fontos, mennyire létfontosságúvá vált az, hogy a pénzhez hozzájusson, hogy olyan ez az igazságszolgáltatás függetlenségét erősítő reformok, olyan reformokba bent bele, amelyek szerintem elképzelhetetlenek lettek volna a korábbiak során. Ugye itt van az, hogy az országos bírói tanácsnak, hatásköreinek a megerősítése a bírósági hivatal elnökével szemben, a kúria önkényeskedésének a visszanyesése teljesen, és mit törvénybe kell foglalni? Azt, hogy megmet egy magyar bírát korlátozni abban, hogy az Európai Bírósághoz forduljon a jövőben, és az sem lehet majd, hogy az Alkotmánybíróságban csak úgy át lehessen ejtőelnyőztetni majd bírákat, vagy ez történt a kúria elnökének kinevezésével annak idején, bírói gyakorlat nélkül a kúria érére. Magyarán olyan igazságszolgáltatási reformokat kell végrehajtani a magyar kormánynak a pénz ellenében, és ez kiegészítésképpen az általán említett már intézkedésekhez, amelyek most nem akarok eltúlozni, de szerintem hónapokkal ezelőtt is elképzelhetetlenek lettek volna, és hogyha nem is oldják meg a magyar, nyilvánvalóan a magyar jogállamisági problémák helyzetét, de azt mondom, hogy elég jelentős számottevő mértékben, és a vártnál sokkal nagyobb mértékben visszaszorítják a magyar kormányt a korábbi, az állapothoz képest, ahol mondjuk november 1-én tartózkodik.
Világos. És még egy dolog van, amiről lehetett olvasni a jelentésekbe, ezek az úgynevezett univerzális kritériumok, tehát hogy univerzális szempontok, tehát hogy az Európai Uniós transfereknél általában érvényesülnek olyan dolgok, mondok egy példát, például a nőkkel kapcsolatos egyenlő bánásmód, amit nem garantál jelenleg a magyar törvényhozást, tehát hogy mindig ezeket az univerzális feltételeket is, ha jól értem, ezeken a szuper feltételeken túl még ezeket az univerzális szempontokat is érvényesíteni kell.
Igen, nagyon fontos. Itt behoztál egy harmadik dolgot egyébként a képbe, és ez már a kohéziós politikai forrásokra, programokra vonatkozik. Tudniillik, ugye valóban az van, hogy azért azt lehet látni, hogy a jogalkotók, az uniós jogalkotók az Európai Uniós költségvetésbe, ugye amikor kitárgyalták két évvel ezelőtt ezt a megaköltségvetést, ezt a 7 évre szólót, a jogállami elemek nagyon fontossá váltak mindenhol. De ugye úgy tud csak következetes lenni az Európai Unió, hogy nem csak a helyállítási eszközöket, pénzeket védi, ugye a visszaélésekkel szemben, hanem védi az egész keretköltségvetést. És ugye miközben rápakoltak erre egy jogállami feltételrendszert, ami egyébként nem csak Magyarországgal szemben alkalmazható, ami gyakorlatilag univerzális és horizontális, ebben az az unikum, hogy ez horizontálisan védi az egész költségvetést, ugye azon alapon jogállamisági problémákon keresztül, az egyes politikáknál ettől függetlenül megvannak ott is, megvannak ezek a fékek. Na, magyarán, amit te mondasz, az nem egyébként, az nincs benne a... az nem feltétele, ennek a 27 feltételé közé nem tartozik, az egy addicionális, kiegészítő feltétel, de az a kohéziós politikai források lehívásának a feltétele. Miről is van szó? Az úgynevezett horizontális, feljogosító feltételekről van szó, amelyek 7 évvel ezelőtt még egy csak ilyen tematikus feltételekként szerepeltek, ezeket kiegészítették valóban általad is említett 4 ilyen horizontális feltétellel, egy ilyen nők egyenjogúsága, vagy például rokkantakkal szemben, tehát a csökkent munkaképességűekkel szembeni diszkrimináció elvetése. Ide tartozik az alapvető jogi karta, alapvető jogi kartát is belakták ebbe. Itt mutatja meg azt egyébként, hogy mennyire fontos az, amikor egy jogalkotás zajlik, és mennyire látszólag semmit mondó elemeknek később az Európai Unióban micsoda erővel tudnak visszaütni, visszahatni. Tehát ez tényleg ezért nagyon érdekes az, hogy egy Európai Uniós jogszabály alkotás során valószínűleg ez az a pont, ezek a pontok, amikor valaki legyintett, hogy ugyan hagyjuk már ezzel, ne foglalkozzunk. És ez később nagyon erős fegyveré tud válni. Tudniillik, valóban az van, hogy ezek az úgynevezett horizontális feljogosító feltételek nem előfeltételei az a kohéziós politikai programok jóváhagyásának, viszont a pénzek kifizetésének már előfeltételei. Vegyük a magyar példát. Akkor most beszélgetünk, akkor még a pillanatnyilag a magyar kohéziós politikai programok esetében még vissza van a jóváhagyási procedúra. Egyelőre ugye meg kell állapodni először egy partnerségi megállapodásról. Magyarország és Magyarország mellett azt hiszem már csak egy vagy két ország még nem tart itt, de ugye ezt meg kell történnie most egy decemberben. Nem csodálkoznék azon, hogyha a következő napokban itt lennének látványos változások. A partnerségi megállapodás az egy stratégiai dokumentum, ami gyakorlatilag azt foglalja össze, hogy Magyarország a következő 7 évben, most már csak 5 évről beszélünk, hogy milyen területekre használhatja fel a felzárkóztatási forrásokat.
És ugye, ez az, amit régen úgy hívtak, hogy nemzeti fejlesztési terv.
Így van, pontosan. Ez egy stratégiai dokumentum, amit le kell bontani operatív programokra. Magyarország 7 operatív programot jelentett be, és ezeket mostanra gyakorlatilag véleges formátuma be is nyújtotta. A Huben erőforrás volt az utolsó, ami a pedagógus béreket is tartalmazta egyébként, de úgy tudom, hogy ezek is most már bekerültek, benyújtották őket. Az Európai Bizottság itt tenni fogja egy gesztust Magyarországnak. Mert tudni, az Európai volt egy olyan pont az eljárásban, hogy Magyarországnak nyilatkoznia kellett arról, hogy szerinte teljesítette-e ezeket a feljogosító horizontális feltételeket. Magyarország kormány azt mondta természetesen, hiszen egy bírósági ügy is van ezzel kapcsolatban, ne felejtsük el az LGBT törvényt is, ugye erről ez a gyermekvédelmi törvény is ugye az Európai Bíróságban van. Magyarország konzekvensen, ugye a saját álláspontjához hűen azt mondta, hogy teljesítettük. Az Európai Bíróság azt mondta, hogy dehogy is teljesítitek, ezért az Európai Bíróság indoklással ellátott véleményt kell itt hozzácsatolni a dokumentumhoz, de tehet egy olyat is, hogy azt mondja, hogy az operatív programok elfogadását, évvégéig tartani elfogadását mindez nem akadályozza, viszont amíg ezeket a kérdéseket nem oldjuk meg, addig nem lesznek kifizetése. Na most, amit te is mondtál, mi a következmény ebből? Mi következik ebből? Bocsánat, elébenjek a következő kérdésednek, de...
Abszolút ez lett volna a következő kérdésem, hogy most már fél órája beszélgetünk, és nagyon jó, hogy részletesen traktáltuk, de a hallgatóban egyre gyűlemlik a feszültség, hogy na akkor most megkapjuk a pénzeket, vagy nem kapjuk meg a pénzeket, vagy akkor most mi lett ennek az egésznek az eredménye?
Így van.
Hadd mondjam el, hogy én mit értettem meg ebből, aztán mint egy tanárbácsi mondhatod, hogy jól értettem, vagy nem jól értettem, amit mondasz, de hogy ugye ezeket az operatív programokat nagy valószínűséggel akkor most elfogadják, tehát december végéig akár adhatnak erre egy pecsétet, hogy ezek el vannak fogadva. De a helyreállítási alap az nem indul el addig Magyarországon, ameddig ezt a 27 szuper feltételt nem teljesítettük, magyarul itt még hosszú hónapokon keresztül nem lesznek pénzek. De most az, hogy az operatív programokat az 55%-át felfüggesztik, az azt sugallja nekem, hogy a 45%-a, tehát a kisebbik része az viszont indulhat akár januártól, hogyha elfogadják az operatív programokat. Ezt jól értem, vagy nem jól értem?
Igen. Ugye azt nagyon fontos megállapítani, hogy Magyarországgal szemben most úgymond kétfajta pénzzárulási eszköz van az Európai Unió kezében. Ugye az egyik az, ami direktbe történik, ez pedig az, hogy ez a 6,3 milliárd euró, ami a három operatív program, tehát nem az egész, de három nagyon jelentős operatív program pénzügyi keretének az 55%-a. Egyszerűség kedvéért mondjuk azt, hogy a teljes magyar mondjuk pénzügyi, tehát a kohéziós politikai teljes magyar pénzügyi keret az 21 milliárd, ugye a 6,3 milliárd, ehhez képest mondjuk hány százaléka? Körülbelül, nem akarok hülyeséget mondani, de
30
körül mondjuk a 30 százaléka, eddig is arra volt szó, hogy a egyharmada körülbelül, kicsit kevesebb, mint az egyharmada, tehát ezt most igazából felfüggesztik, zárolják addig, egészen addig, amíg Magyarország ugye az eljárás keretében annak a 21 feltételnek, ugye, ami beépült a helyreállítási terve is, annak hosszú egy feltételnek nem felel meg teljességgel. Ez az egyik része a pénzeknek. A másik része pedig, ugye, amivel szintén az európai, amiről te is említetted, hogy ahhoz, hogy a helyreállítási tervet jóvá hagyták, de hogy a kifizetésekre sor kerüljön, a kifizetésekre nem egy összegben kerül sor egyébként, tehát 5,8 milliárdot még 2026 végéig hívhatjuk le, az első tétel értesülésén szerint 800 millió euró lesz, ahhoz pedig ugye teljesíteni kell ezt az egész három tömbbe, amit beszéltem, feltételt. Na most ezek, tehát magyarán semmi, egyetlen pénz sem kapunk ingyen, ez így van abszolút. Tehát ugye, van, ahogy tetszik, van három lakat, amit fel kell törni. Ezt egyébként az egészet egy kicsit egy szigben úgy hasonlítottam, hogy olyan egy kicsit az egész, mint egy szabaduló szoba a magyar kormány számára. Van 27 zár, nem vagy a szobába, 26-at kinyisz minden probléma nélkül, de a 25-én elcsúszol. És nem tudsz kijönni, nem nyílik ki az ajtó, bennmaradsz a szobába. Ez nagyon úgy néz ki ez az egész, hogy ha március 31-e a megcélzott határidő arra, hogy Magyarország mind a 27 feltételnek teljesítse. Addig valóban, amit te is mondtál, addig mire nem lehet számítani? Addig nem lesz kifizetés a helyreállítási, 5,8 milliárdos helyreállítási eszközből, és addig nem lesz kifizetés a 21 milliárd eurós, ugye 2021 és 27 között, kohéziós politikai alapból, de nem csak azt a pénzt nem fogják valószínűleg kifizetni addig, ami most zárolva van, hanem addig nem fogják kifizetni azt sem, ami nincs zárolva, hiszen említettük azt, hogy vannak ezek a feljogosító feltételek, amik ki nem javítják őket, nem korrigálják őket, egyébként ide tartozik az akadémiai szabadság kérdése is. Tehát itt olyan régi ki fognak dőlni a szekrényből, csontváza fognak, amikre azt gondolt esetleg a magyar kormány, hogy ezeken már túl vagyunk, hát nem feltétlenül.
Amikor azt mondod, hogy nincsenek kifizetések, csak hogy a hallgatók is értsék, itt nem arról van szó feltétlenül, hogy a magyar kormány nem kezdheti el ezeket kifizetni a végső kedvezményezetteknek, tehát hogy Magyarországon forintban nem lehetnek kifizetések, hiszen ezeknek a programoknak egy része már most is fut, hanem itt arról beszélsz, hogy az Európai Bizottság nem fog folyósítani pénzeket a magyar kormánynak, de ettől a magyar kormány még egyfajta ilyen, egyszerűsítve fogalmazok, előfinanszírozásban, forintban ezeket már kifizetheti.
Abszolút, tehát ugye arról van szó, igen, hogy félre ne értsék, nem arról van szó, hogy akkor Magyarországon leáll az élet, hiszen a kormány már elkezdte a 2021 és 27 közötti, nem csak Magyarország egyébként, a többi kormány is természetesen. Egyébként a minden ország számára késik a kohéziós politikai programoknak az elindítása. Két évet csúszott. Azért, mert nagyon későn állapodtak meg a csomagdíjról annak idején. Tehát igen, valóban az van, tehát minden ország ilyenkor elkezdi a saját tervei szerint kiszórni a pénzeket, azzal majd, hogy szép fokozatosan a számlákat benyújtja az Európai Bizottságnak, és az Európai Bizottság a számlák ellenőrzése után fizet. Most arról mondtam, igen, valóban arról van szó, hogy addig az Európai Bizottság nem fogja ezeket a számlákat kiegyenlíteni, be is lehet nyújtani őket, ameddig nem lesz minden feltétel, nem lesz adott ahhoz, hogy a programoknak a megvalósítása megindulhasson.
Most ugye akkor itt... valójában a tét az az, hogy a magyar kormány megkapja utólag ezeket a pénzeket Brüsszeltől, vagy ha nem kapja meg, és ugye az történik, hogy kifizette már forintban, akkor ez ugye a magyar költségvetési egyensúlyt rontja 2023-ban, igen, hogyha esetleg az lenne a végeredmény, hogy nem kapja meg az euróban ezeket a pénzeket.
Igen, tehát ugye ez mindazért arra mehet rá, valóban így van, tehát hogy meg lehet előlegezni, de egy idővel, idő után ez egy problémává vált, költségvetési problémává is válhat, hogyha nem jönnek a pénzek, akkor ez egy, az állam kifut ugye a saját tartalékaiból, illetve ugye a költségvetési hiányban is azért valahol, ugye de attól függ, hogy hogyan számolják el, de ez egy problémát jelenthet mindenképpen. Tehát előbb-utóbb mindenképpen szükség lesz arra, hogy a pénzcsapok is megnyíljanak. Én úgy gondolom, hogy ennek a magyar megállapodásnak, vagy a csomag megállapodásnak a legnagyobb, legfontosabb eredménye most az a kormány számára, hogy az első lépés, nagy lépés megtegye a pénzek felé. És az első nagy lépés az volt, hogy papíron megkapja a pénzt. Ugye? Most arról beszélünk csak, hogy papíron. Ami azt jelenti, hogy a tervet jóvá hagyta az Európai Bizottság, ami nem azt jelenti, hogy a kifizetések is megindulhatnak, de Magyarország kapott egy ígérvényt arra, hogyha megfelel minden feltételnek majd, igen, akkor jövő év, igen, és akkor itt visszatérve arra, hogy mikortól jöhetnek a pénzek, ugye? És mennyi pénz. Tehát ugye most akkor vegyük sorra a dolgokat. Ugye miből kapunk egyáltalán pénzt az Európai Uniótól? Igen, kapunk pénzt, ugyanis ezek a korlátozások nem vonatkoznak a 2014 és 2020 közötti 7 éves időszakra.
Magyarán, az előző időszakra.
És ugye tudjuk, hogy van egy N plusz 3-as szabály, ami azt jelenti, hogy még 3 évvel később is be lehet nyújtani számlát, hogy véget ér a 7 éves keretköltségvetés.
Cseng le az előző.
Tehát Magyarország még onnan még hívhat le pénzeket, és ezek a pénzek jöhetnek. Ezek korlátozás nélkül, illetve pontosan annyiban korlátozottak ezek is, hogy figyelembe kell venni a régi szabályrendszert még ebben az esetben.
Plusz még Magyarország... A másik ugye a mezőgazdasági politikából.
Magyarország ugye a mezőgazdasági politikánál Magyarország száma elfogadták a stratégiai tervet, ami azt jelenti, hogy a magyar termelők, a magyar farmerek, a magyar gazdák, stb. Január 1-től hozzájuthatnak a pénzekhez, mindenféle akadály nélkül. Itt 8,4 milliárd euróról van szó a 7 éves időszakra vonatkozó, 5 évre pontosabban, mert itt is késve kezdték. Tehát ott sincs probléma, a vidékfejlesztés és az agráriumnál területén is megindulok a kifizetése. Tehát az nem igaz az állítás, hogy teljesen eldugaszolták a pénzcsapokat. Viszont valóban, ugye egyrészt a 21 milliárd euró, ez a kohéziós politikai keret, tehát ahol Magyarország számára visszatérítik a megelőlegezett pénzeket, ennek a lehívása, illetve a helyreállítási visszanemtérítendő támogatás 5,8 milliárdnak a lehívása, az még időt vesz igénybe, és ugye miután, ezt látjuk, és akkor itt idek vissza arra a kérdés, amit te mondtál, nem felejtettem el, a 55% és a 45% kérdésére. Igen. Ugye az 55% azt most, ugye ez közbeszerzési alá esik, ezért eleve most zárolva van, de uh-huh, itt megint van egy dolog, ami enyhíti a magyar büntetés mértékét, és ezért kell különbséget tenni, hogy ez mekkora büntetés igazából Magyarország számára. Olyan pénzekről beszélünk, amelyek nem a kifizetéseket érintik, a zárolás, hanem a pénzügyi kötelezettségvállalást. Ami persze problémát jelentett. A kifizetések az Európai Unió gyakorlatában mindig ugye a kötelezettségvállalás egy adott évre szól, előre általában azt mondják, hogy ennyi pénzt áldozunk a költségvetésről, mondjuk a magyar kohéziós politikára erre az évre. De az nem azt jelenti, hogy a kifizetések is annyiak lesznek. A kettő között mindig van egy gap, van egy különbség. Magyarán, amit most zárolnak pénzeket, azoknak a kifizetése nagy valószínűség szerint nem lenne esedékes 2-3 év előtt. Igen. Ezért igazából ez egy kicsit szimbolikus büntetés, igen, akkor válik majd problémává, ha Magyarországnak 2 év múlva se sikerül kiszabadítani.
Igen,
viszont már óriási problémája. Tehát én azt mondom, hogy én mindig azt mondtam, hogy igazából egyetlen ember kezében van az, hogy Magyarország mekkora büntetés fog elkapni, és az Orbán Viktor. Ő tudta pontosan, hogy mekkora büntetéssel kell szembenéznie, mennyit tud politikailag bevállalni, meg gazdaságilag bevállalni. Látható van, korábban úgy ítéltem, hogy be tudja vállalni, most már nem nagyon tudta bevállalni.
Ide el fogunk jutni, hogy ezt értékeljük. Értem. Azt akarom majd a legvégén, hogy akkor egy ilyen értékelés, hogy akkor ki nyert, ki nem nyert, de hogy akkor technikailag, tehát hogy tulajdonképpen a felfüggesztés az ráadásul olyas valamire szól, amihez amúgy sem tudnánk idén hozzájutni, mert hogy az utólagos kifizetés tulajdonképpen.
Így van, tehát hogy azt nem így van, de...
És mi a helyzet azzal a 45%-kal, amire nem vonatkozik a felfüggesztés? Azokat megkapjuk most, tehát hogy azok elindulhatnak?
Na ugye az van, ugye, hogy a programokat jóvá hagyják, ugye a különböző operatív programokat, mindegyiknek megvan a saját költségvetése. És ugye én élek a gyanúperrel, hogy a magyar kormány akkor január 1-től nyújtja be a különböző számlákat az Európai Bizottsághoz. Ugye itt elvileg az lesz majd, hogy elvileg ugye a 45%-nak azért simán lehet kifizetéseket eszközölni, ráadásul ne felejtsük el, hogy a szankció csak 3 operatív programot sújt, a 4-et nem, tehát ott, hogy tehát, ugye, itt lép be viszont az a kötelem, az a korlát, amire te is céloztál, hogy Magyarország viszont az Európai Bizottság megítélése szerint ugyan megfelel az operatív programok elfogadásának feltételeinek, viszont nem felel meg az úgynevezett feljogosító horizontális feltételeknek, ezért a konkrét kifizetéseket az Európai Bizottság addig felfüggeszti, addig nem fogja eszközölni, ameddig Magyarország bizonyíthatóan nem orvosolja ezeket a problémákat. Tehát én élek a gyanúperrel, hogy Magyarországnak itt tennie kell valamit, az általunk említett kereten kívül is annak érdekében, hogy az Európai Bizottság elengedje ezeket a pénzeket, egyébként nem csak mi
hát ahhoz, hogy azokat az operatív programokat, amire nem vonatkoznak a felfüggesztések, még azoknak az esetében is olyan feltételhez van szerinted kötve az, hogy elindulhasson januártól ezek az operatív programok, amire nem vonatkoznak a felfüggesztések, hogy ezeket a horizontális feltételeket előbb garantálni kell.
Igen, most nagyon így néz ki a helyzet. Tehát nagyon erős kalodába zárta az Európai Unió a tagállamait, mert most nem feltétlenül csak Magyarország gondolok, de egy olyan ország esetében, ahol viszont konkrétan magára húzta ezt a rendszert, mint Magyarország, itt nem feltétlenül arra beszélek, hogy magára húzta az Európai Unió haragját, hanem egyszerűen a szabályokkal ugye szembe ment. Itt azokat az országokat még inkább egy kényszerzubbonyba varja ez. Magyarán nincsen más választása a kormánynak, mint hogy megpróbálja azt, hogy március 31-ig megpróbálja letisztítani. Tehát érdekes, hogy ugye hogy a munka java tulajdonképpen most kezdődik. Hát, amit láttunk itt 2 hónapig, hogy törvényalkotási, ez ilyen speed, gyors dolog ment, az egy dolog volt, ugye most a végrehajtás mezeire is rá kell majd tévedni, és elég lesz az, hogyha az Európai Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 27 feltétel közül egyet nem úgy teljesített a kormány, akkor már azt mondhatja, hogy nem értek meg a feltételek arra, hogy mi utaljuk a pénzeket. Úgyhogy
világos,
nagyon kell figyelni a kormánynak arra, hogy ne. És ebben a dolgokban azt hiszem, itt már egy trükközésnek nem nagyon lesz helye.
Jó. Na Zoli, akkor értékeljünk. Tehát ugye most már 3-4 órája traktáljuk, hogy mi történt, akkor a végén egy értékelés. Nos, én ahhoz, hogy értékeljünk, javasolnék néhány szempontot. Tehát szerintem lehet egy olyan értékelést adni, amit tulajdonképpen implicite már te is megtettél itt a beszélgetés során, hogy ugye ahhoz képest, hogy korábban mennyire volt kemény az Európai Bizottság, vagy az Európai Tanács a Magyarországgal, ahhoz képest most bekeményített, tehát látványosan, szigorúban kérik számon a jogállamiság, és egy csomó ügy, amit említettél, ami visszajött. Tehát lehetséges egy ilyen értékelés, hogy a korábbiakhoz képest kétségtelenül most léptékekkel szigorúbb az Európai Bizottság és Tanács. Szerintem ez igaz, tehát hogy eddig nagyon-nagyon puhák voltak, és gyakorlatilag nem nagyon voltak feltételekhez kötve. Orbán Viktor eddig azt érezte, hogy gyakorlatilag bármit megcsinálhat, ezek a pénzek jönnek. Aztán lehet egy olyan értékelést is tenni, hogy ugye ahhoz képest, hogy korábban az év során ugye fölmerült a 65%-os felfüggesztés, ahhoz képest ez most csak 55%-os felfüggesztés, tehát tulajdonképpen itt nagyon rövid távon mikróban nyert egy kicsit a magyar kormány azzal, hogy egy kicsit enyhébb a felfüggesztés, meg lehet egy olyat is, hogyha tulajdonképpen ugye nincs is vége a folyamatnak, és én igazából arra sarkalnálak, vagy azt javasolnám, hogy szerintem nézzük az igazán big picture-t, ami az, ami arról szól, hogy az Európai Unió képes-e értékközösségként funkcionálni. Mert valójában szerintem igazán big picture-ben erről szól a vita, hogy egy tagállam esetében el tudja érni az Unió, hogy a jogállamiságot, a demokratikus működést, az átláthatóságot ezeket minden jogállam, minden tagállam teljesítse, tehát hogy az Európai Unió az egy olyan szervezet legyen, amelynek minden tagja bizonyos standardok szerint, közös értékek szerint működik, vagy nem. Szerintem ez a tét ennek a kikényszerítése. És ebből a szempontból az, hogy ugye húzunk egy vonalat az időben, és azt mondjuk, hogy eddig kell teljesíteni, és ez ugye ez év vége volt, tehát december volt az a pont, ameddig azt mondták, hogy ha eddig Magyarország nem, akkor tényleg elveszítik a pénzeket. Tehát egy igazán kemény odalépés az az lett volna, ha azt mondják, hogy itt volt húzva egy vörös vonal, vagy a földön, és hogy ezt nem teljesítette decemberig Magyarország, és akkor bizony elvesszük véglegesen a pénzeket. Na most, hogy ez nem történt meg, hanem áttettük ezt a vonalat tulajdonképpen márciusra, tehát az én értékelésem szerint annyi történt, hogy egy decemberi vonalat kitoltunk márciusig, és aztán ki tudja, hogy márciusban mennyire lesz kemény ez a vonal, tehát ez nekem pont olyan, mint amikor az amerikaiak, mondjuk Obama ugye azt mondja a közel-keleti válság kapcsán, hogy itt a vörös vonal, meg ott a vörös vonal, aztán mindig átlépik a vörös vonalat, és aztán igazából semmi nem történik. Tehát én szerintem igazán big picture-ben, bár elismerem, hogy van egy keményedés az álláspontban, de ezeknek a deadline-oknak a folyamatos kitologatása és a végleges demonstratív döntés elhalasztása, ami egyértelművé tenni, hogy mi az, amit lehet, és mi az, amit nem. Tehát én nagyon félek attól, hogy akkor a következő az lesz, hogy akkor márciusi vonalat is eltoljuk, akkor lesz majd egy júniusi vonal, aztán megint, és hogy ez a folyamat, ez mindenfajta tényleges, kemény határ nélkül folytatódik, és soha nem demonstrálja azt az Európai Unió, hogy most akkor egyértelműen állást foglal, hogy a Magyarország most elfogadható, vagy nem elfogadható. Mit gondolsz erről?
Igen, na jó, szóval én nem értek egyet az analíziseddel. Szerintem nagyon fontos, hogy ahogy mondod, makróba lássuk a képet. Tehát azt kell, onnan kell, hogy honnan indultunk el, hogy hogyan fordult rá az Európai Unió mondjuk erre a jogállami kihívásra. Ugye számos próbálkozás. Ugye azt hiszem pontosan az Európai Unió számára egyébként egy szinte receptnek használható módszer érvényesült, amit már korábban más esetekben is láttunk. Magyarán számos olyan terület van, amit nem fed le az Európai Unió. Ugye ez látható. Illetve számos olyan terület van, amire nem készült föl egyáltalán, hogy le kell fednie valaha is. De az élet úgy hozza, hogy erre szükség lesz. Ugye ne felejtsük el azt, hogy senki sem gondolta azt, ugye mindenki azt gondolta, hogy valaki az Európai Unió tagjává válik, attól kezdve nem lesz demokratikus visszarendeződés. Mindenki azt hitte, hogy ez egy demokratikus klub, hát nem véletlenül ugye az, hogy egy ország akkorban a demokrácia állapota akkor a legjobb egyébként, amikor belép az Európai Unióba, hiszen akkor aztán minden számon kérnek tőle. Aztán amikor bekerül az Európai Unióba, akkor hitre lekerül a radar képernyőjéről.
Igen, de pont ezért nem lehet arra számítani, hogy nincsen backsliding.
Most ugye igen, valóban így van, tehát ugye igen, ez egy téves, és kiderült évek során, ugye, hogy ez egy téves felfogás volt, hiszen számtalan lehetősége van annak, hogy hogyan történjen ez az átrendezés. Ráadásul ugye látjuk, hogy a geopolitikai változások, a világtrendjei, meg csomó más dolog történik, mindez begyűrűzik az Európai Unióban is, és a demokráciákra is, akart is óriási nyomás alá helyezi. Igen. Ahol a demokráciák egyébként eleve gyenge lábakon álltak. Mert én úgy gondolom, Magyarországon nem az volt a probléma, szerintem, hogy Magyarországon erős volt a demokrácia, és ebből volt az embereknek elegük, hanem pontosan az, hogy túl gyenge volt, és ebből az lett a következtetés, hogy akkor nincs szükség demokráciára. Igen. De nézzük meg a többieket, az Ausztria, meg a többi országot, az ellenálló képessége sokkal nagyobb a demokráciáknak, még Belgiumban is, meg máshol is, ezért másodlagos. Tehát magyarán én azt mondom mindig, hogy egy külső kihívás, vagy egy belső kihívás, belső folyamatok, mindig indukálnak Európai Uniós válaszokat. Ezek a válaszok általában nagyon lassan élelődnek meg, azért, mert ugye még maguk a szereplők is érintettek ebben, nagyon lassan élelődnek. Amikor viszont összeállnak, akkor képesek kiváltani változásokat. De azért látni kell azt is, hogy az Európai Uniónak, ugye és mindjárt átérek egyébként szerintem, ami egy nagyon fontos kérdés ebben a dologban, az Európai Unió nem azon az alapon jött létre, hogy egy országot állandó, mint a rossz gyereket állandó pofozgatnia kell. Erre nincs meg a mechanizmusok, itt mindenki úgy gondolta, hogy valaki egy klubnak a tagja, akkor az a klub szabályait érvényesíteni fogja a végsőkig. Arra nem gondoltak persze, hogy lehet, hogy bejönnek olyan országcsoportok, és egyébként ez az egyik oka annak, hogy szerintem a bővítés miért nem zajlik tovább, amelyek ugye idő után elkezdnek másképpen viselkedni ebbe a klubba. Úgy gondolnak, hogy nem akarok most mondani, hogy a szőnyegre lehet, stb. De úgy gondolják, hogy rájuk ezek nem így vonatkoznak, meg úgy gondolják, hogy lehet ezt másképp is csinálni, stb. És elkezdenek eltérni tőle, ráadásul ezt nem úgy csinálják, hogy egyik reggelről a másikra, egy éjszak alatt változnak át. Ez a legkönnyebb az Európai Uniónak, hogyha azt látta volna, hogy Magyarországon történik mondjuk, mint egy latin-amerikai országban egy katonai hatalomátvétel, a legjobb az ilyen országgal gyorsan le lehet számolni. De nem ez történt, hanem itt egy lopakodó folyamat történt, és tudjuk nagyon jól, hosszú évek alatt Lengyelország is kicsit hasonló, ezek történtek. Tehát nagyon nehéz ezekre a reakciókat megszűnni, ráadásul az Európai Uniónak, és itt tényleg a második gondolatomra, nem volt erre eszközrendszere. Ne felejtsük el, sokan a költségvetési szabályokkal állítják párhuzamba azt, ami az érték, mert a te kérdést az értékközösségre vonatkozott. Valóban, ugye ha azt nézzük, hogy az Európai Uniónak milyen minutumra kidolgozott költségvetési szabályozási rendszere volt, ami egyébként kiderült, hogy túlságosan bonyolult, értelmezhetetlen és értelmetlen, ezért meg is fogják reformálni, oly mértékig, ugye, és itt megint rátérek Magyarországra, melyik volt az az első ország, amelyel az Európai Unió költségvetési szabályok terén példát statuált? Talán emlékszel?
Nem. Magyarország. Nem emlékszem.
Magyarország 2012-ben Magyarországot az úgynevezett gazdasági feltételességi eljárás, gazdasági kondicionalitás, makrogazdasági kondicionalitási eljárás keretében Magyarországot megfegyelmezte az Európai Unió, pénzügyminiszteri tanács szintén, mégpedig azért, mert tartósan nem vette figyelembe Stabilitási és Növekedési Paktum magas deficit miatt előírásait. A végén azt csinálták, hogy gyakorlatilag azt jelentette, hogy kiáltásba helyezték a kohéziós politikai forrásoknak a felfüggesztését. Ott is pénzügyi kötelezettségvállalások formájában. A magyar reakció az volt erre, hogy pár hónap alatt rendbe szedték magukat, összeszedték magukat, és megoldották a problémát. Nem akart Orbán Viktor ezen a téren pénzt elveszíteni akkor sem. Magyarán ők igazodtak. Magyarország volt az első. Tehát a költségvetési szabályoknál látjuk azt, hogy van egyfajta működőképes területe. Viszont érdekes módon ott is olyan szankciós rendszer van, amit sose alkalmaztak, kivéve Magyarországot. Mert az Európai Unióban a szankciót úgy hozzák létre, hogy ne kelljen alkalmazni. Nem azért hozzák létre, hogy alkalmazni kelljen, hanem azt gondolják, hogy a szankcióval való fenyegetés az kellő elrettentő erőt tartalmával bír. Arra nem voltak felkészülve, ugye, hogy egyrészt az érték oldaláról érkezik egyfajta teljesen külön vonal, egy külön utas politika, amely ezeket az értékeket, ezt az értékközösséget több szempontból is támadás alá, kartás tűz alá helyezi. Ráadásul nincsenek olyan szabályait sem, mint a költségvetési politikánál, hogy ezeket szankcionál. Idő kellett arra...
De Zoli, hagyj állítsalak meg ezen a ponton. Tehát nem lehet egyszerre két dolgot mondani. Tehát azt mondani, hogy az Európai Unió az értékközösség is, tehát nem egyszerűen csak egy gazdasági szervezet, hanem értékközösség is, de közben meg az Uniónak nincsen tényleges szabályrendszere ennek az értékközösségnek a betartatására, ez szerintem nem megy. Tehát akkor döntsük el, akkor vagy valljuk be azt, hogy ez valójában nem egy értékközösség, mert jogilag nincsen ez kodifikálva, nincsen ilyen kényszerítő keretrendszer, vagy mondjuk azt, hogy akarunk értékközösség lenni, de akkor viszont kell, hogy legyen ilyen keretrendszer, mert látszik, hogy nem igaz az a feltételezés, hogy egy uniós tagban ne lehetne visszafordulás, és most nem csak Magyarországra gondolok, ami egy látványos eset, de hát itt ugye Lengyelország, Olaszország, Svédország, tehát ugye Ausztria korában, tehát hogy itt, hogy mondjam, rendszeresen, még a régebbi tagállamok esetében is lehet visszacsúszás ezekben a történetekben, kell, hogy legyen az uniónak akkor annak jogszabály, de mindenre van, tehát ha versenypolitikára van jogszabályod, ha agrárpolitikára van, az nekem gyenge, hogy azt mondjuk, hogy értékközösség vagyunk, de pont itt nincsen semmi kompetenc, nincs elég kompetencia.
Ez csak részben igaz, amit mondasz. Egyébként igen, ez egy nagyon fontos kérdés, mert tűnik teljesen jogosan a magyar kormány is ugye ezt hozta föl mindig, hogy tessék mutatni nekem a jogszabályt, ami mondjuk a sajtószabadság ugye, megsértését szankcionálja. Ugye az valóban, hogy ugye szemben a költségvetési szabályokkal, amik számokra kivetíthetők, ugye numerikus szabályokról van szó, ezeket nagyon nehéz numerikusan szabályozni, viszont ugye kodifikálni. Viszont két dolgot említenék ezzel kapcsolatban. Egyrészt az valamennyi ország számára nyilvánvaló volt, így Magyarország számára is, hogy az Európai Unió tagjává váltunk, Az Európai Unió úgy állt akkor az értékközösség gondolatához, a demokratikus értékekhez, hogy erre van egy másik szervezet. Ez pedig az Európa Tanács, ami Strasbourgban székel. Magyarán az Európa Tanács fedi le ezeket a...
Nem az Európai Tanács, ami egy uniós szervezet, hanem az Európai Unión kívül van, egy sajnos nagyon hasonló nevű, de ez egy másik szervezet.
Egy másik, és ez Strasbourgban székel, ugye? Ráadásul ugye az Európai Parlamentnek is Strasbourgban van igazából hivatalosan a székhelye.
Tehát az Európa... Mindent elkövetnek, hogy összekeverjék az európai polgárt ezekben az intézményekben.
Ezért születnek olyan dolgok, szerintem a végén ezt a legegyszerűbb Brüsszelre fogni mindent. Tehát részt az Európa Tanácsnak és a szakosított szervezeteinek, Velencei Bizottság, stb. Kiszervezték. Ami azt is jelentette, hogy az Európai Unión belül, a bizottságon belül, mert a tagállamok nem akarták, nem állt föl olyan unit, olyan egység, olyan osztály, amely kifejezetten ezzel a kérdéssel foglalkozott volna. Tehát ugye ez az egyik része a dolognak. A másik része azért az, hogy azért ez nem egészen igaz, hogy az Európai Unióban nincs jogforrása ennek, ami történik most az értékközösségnek. Tudnélik, az uniós szerződések nagyon világosan kimondják, és legutóbb 2009-ben módosították az Európai Unió szerződést, a Lisszaboni szerződés, 2009. december 1-én lépett hatályba, 13 évvel ezelőtt, annak a második fejezet, második pontja, második cikke, az abból áll, hogy rögzíti az uniós alapelveket, értékeket, alapértékeket. Ugye annak idején, amikor a vita folyt erről, Magyarország számára a legfontosabb, azért volt a legfontosabb abba, hogy nemzeti kisebbségek, etnikai kisebbségeknek azért a jogait is belehelyezzék ebbe. De abba belekerült sok minden más is. Ebbe belekerült a sajtószabadságtól kezdve minden. Ami azért fontos, mert ugyan nincs kodifikálva, viszont ez jogforrásként hivatkozható az Európai Bíróság számára. És azt látjuk, hogy az Európai Uniós integráció fejlődésének egy nagyon szerves része az, hogy az Európai Bíróság joggyakorlaton keresztül gyakorlatilag növeli az uniós acquis communautaire-t, az uniós joganyag, az Európai Uniós joganyag azon keresztül fejlődik, tehát egy nagyon aktivista Európai Bíróság van, amely konkrét ügyeken keresztül, elég, hogyha mondjuk egy becsapott munkás, akit kirúgtak a munkahelyéről, előterjeszt egy kérelmet, amit egy bíróság, mondjuk egy román bíróság értelmezni akar, az Brüsszel lesz, az Luxemburg, mert Luxemburgban az Európai Bíróság központja fordul, és abból kialakul egy olyan jogszabály, ami teljesen megváltoztatja a világot. A futball világával kezdtük, emlékszel a Bosman ügyre.
Igen.
Ugye annak lett a következménye az, hogy gyakorlatilag teljesen...
De ezek tipikusan gazdasági területekre igazak, amiket mondta Zoli, tehát hogy ez soha nem ment át igazából a demokrácia, és még azt mondanám, hogy ha nem az uniós pénzekről van szó, akkor a számonkérhetőség területére sem. Tehát az, hogy a magyar kormány nem hajlandó csatlakozni a közös európai ügyészséghez, ez arról szól, hogy ezek a számonkérések, amik transzparencia kapcsán felmerülnek, ezek is csak az uniós pénzekhez kötődően jöhetnek létre, de az olyan dolgok, mint a sajtószabadság, ugye ott kiderült, hogy hiába leverezgetett az Európai Bizottság Magyarországgal, a végén aztán ugye, amikor konkrétan arról volt szó, hogy jó, de akkor milyen kompetenciátok van, akkor ilyen iszonyú bugyuta dolgok voltak a levélben, hogy mondjuk a Szlovákiába bejegyzett doménynevek esetében van egy illetékesség a Magyarországnak, de hogy az érdemi vitákra magyarországi sajtószabadsággal kapcsolatban nem volt hatásuk, és arra, hogy egyébként ezt a magyar kormányt újra és újra választják kétharmados parlamenti felhatalmazással, és ezzel a felhatalmazásával mit csinál, erre nem nagyon van továbbra sem kompetenciája az Európai Uniónak. Ha pedig ez így van, akkor elég problémás azt mondania, hogy ez egy értékközösség.
Jó, akkor szerintem menjünk oda, tehát hogy valóban az, amivel elkezdtük az egész beszélgetést, ugye, hogy ez a mechanizmus, amit ugye most Magyarországgal szemben hatályba léptettek, ez megold számos problémát, vagy számos problémát megelőzhetővé tesz, viszont nem oldja meg a big picture-t. Uh-huh. De ez nem is az Európai Uniónak ugye a tiszte, hiszen az Európai Uniónak, ugye mondom, igaz, az Európai Uniónak akkor van kompetenciája, és az alapvető jogi karta is erre vonatkozott, amikor uniós, egyrészt az uniós intézményekről van szó, illetve amikor a tagállamok uniós jogot gyakorolnak. Most igen. Ugye mit a média szabályozás, egyébként az audiovizuális szabályozás terén az Európai Unió elég sokat lépett előre. Tehát például a magyar médiahatóság tevékenysége ma már nem független az uniós szabályoktól, és azokat nem is alkalmazza jól Magyarország, hát ez látható a médiahatóság. Tehát az Európai Bizottság csak ott tud, azokon a pontokon tud szúrni, ahol látja, hogy van jogalap, ahol nem, ott nem tud. Ezért van az, hogy szerintem sokszor egy nagyon, nagyon érdekes mintázat alakul ki. Viszont ne felejtsd el, amiről elkezdtünk beszélni az előbb, hogy honnan indult az Európai Unió, és hol tart most. És ezért mondom azt, hogy nem szabad maximalista hozzáállással. Ahhoz képest, hogy az elmúlt két-három évben mi történt, az egy forradalmi változás ezen a téren.
Igen, ezt abszolút elismered, tehát a keményítést abszolút elismered.
Ennek az indukálója, úgy tetszik, ennek az egész folyamat a katalizátora Magyarország és Lengyelország volt. Magyarország és Lengyelország nélkül nem tartanánk itt. De ahogy Putyin nélkül se tartanánk egy uniós energiapolitikánál, és lehetne folytatni ezeket is.
De Zoli, akkor mondok neked egy gondolatkísérletet. Mondjuk Orbán Viktor azt mondja, hogy jó, én feladtam az Európai Uniós pénzeket. Tehát valamilyen okból, jó, igazad van, minden egyes alkalommal, amikor ez felmerült, akkor ő igazából inkább engedett, mert hogy látványosan szüksége volt ezekre a pénzekre, de tegyük fel, hogy ő egyszer lelkileg ezeket elengedi, feladja. Onnantól fogva viszont tényleg nagyon kevés hatása van akár a bizottságnak, akár a parlamentnek, akár a tanácsnak arra, hogy mi történik Magyarországon. Átláthatóság, ügyészség, demokrácia, sajtószabadság, kisebbségek jogainak a kérdésében.
Ugye, amiről te beszélsz most igazából, az az a gyakorlat, ami egészen mostanáig történt. Ugye, és tudjuk, ami igazában invenció az Európai Unió részéről, amit sokan mondtak már korábban is, hogy a magyar Orbán Viktort szerintük úgy lehet megfogni, meg hogy az Európai Uniós pénzeket ne lehessen egy autoriter rendszer felépítésére használni, hiszen ez az egész problematikának ugye, mögöttes gondolata, az úgy, hogy a pénzeket, hogy a pénzekkel kötjük össze a jogállamisági problémákat. Ez megtörtént most. Amit te mondasz, az valóban arra utal, az az időszak, mondjuk így időszámításunk előtti időszak, ami eddig történt. 10 éven keresztül a magyar és az Európai Uniós mondjuk itt csatatéren mit láttunk? Kötelezettségszegési eljárások sorozata, európai bírósági ítéletek, ezek általában Magyarországot elmeszelték. Magyarán Orbán Viktornak, igen, valóban, hogy te mondod, hogy ha a pénzek nem kellenek, de ameddig benn van az Európai Unióban, addig jogkövető magatartást kell folytatnia, különben nem csak, hogy pénzt nem kap, hanem meg fizetnie is kell. Gondolj bele a lengyeleket, ugye a lengyeleknek naponta kell fizetniük, mert nem hajtottak végre egy európai bíróság ítéletet, havonta 1 millió eurót fizetnek a lengyelek. Szóval tehát vannak következményei. Igen. Egyébként úgy beszél arról, bár ez volt még egy utolsó gondolat, hogy amikor arról beszélünk, hogy most ez az Európai Unió ezzel a mechanizmussal most milyen jól telibe találta a szöget, ugye, akkor azért ne felejtsük el, ez az is kellett, hogy drámai mértékben megváltozott Magyarország finanszírozási helyzete. Én úgy gondolom, hogy Orbán Viktor a negyedét nem vállalta volna be annak, amit most bevállalt, könnyedén, hogyha nem szorul meg ennyire a nadrág
szépen. Ez nagyon fontos szempont, amit behozol, mert ugye igen, tehát a valuta tartalékunk nagyon alacsony, és alapvetően ezek a pénzek, ezek tudnak javítani rajta, bár ezt se túloznám el, tehát én közgazdászként azt mondanám, hogy ha mondjuk nem kapnánk meg a pénzeket, akkor a valutatartalékhoz képest ez mondjuk nagyjából a mostani valutatartalékunknak a tizede, ami évente bejönne, tehát hogy nem akkora nagy tétel, ami igazából élethalál kérdése, nyilván súlyosbítja a helyzetet, amúgy is alacsony a valutatartalékunk, de nagyságrendileg évente tizede, amiről itt beszélünk, az egyébként is alacsony valutatartaléknak, tehát valamennyit dobna rajta, de nem élethalál kérdése, és igazából a gazdaság működése szempontjából sem élethalál kérdése, tehát nem arról van szó, amit sokan gondolnak, hogy az Orbán rendszer az alapvetően nem tudna meglenni uniós források nélkül. Tehát a 3-3,5% évente a GDP-nknek bejön vissza nem térítendő. Ez elég nagy tétel, de szerintem nem igaz az a mondás, hogy ha ez nem lenne, akkor összeomlana az Orbán rendszer.
Valószínűleg nem egyébként, de van egy másik szempont szerintem. Elveszteni a versenyképességét az Európai Unión belül. Tudnélik, hogyha te nem... Ugye abban, hogy most ez a helyreállítási tervnél milyen pénzek, ugye, és hova megy a pénz, abban az Európai Uniónak óriási nagy hatása volt. Ugye az egész gyakorlat arról szólt, hogy kaptok ingyen pénzt, nem is kis mennyiséget, ugye az olaszok esetében ez egészen horribilis összeg. 200 milliárd eurót kaptak az olaszok. De megmondjuk nektek azt is, hogy mire költsétek. És ha mindenki nagyjából ugye meghatározott rugalmasság mellett ugyanazokra a digitális, ugyanazokra a reformokra fordítja a pénzt, akkor az Európai Unió egészen fog azzal jól járni. Viszont ha kialakulnak olyan, ahogy te is mondod, olyan szürke zónák, mint Magyarország, mert Magyarország nem csak az a lényeg, hogy Magyarországra a pénz jön, hanem mire fordítjuk a pénzt. Én el nem tudom képzelni, hogy a magyar kormány jön arra fordítaná a pénzt. Hogy
ez nagyon fontos, hogy gyakorlatilag pont azokra kell helyreállítási alapos pénzeket fordítani, amik nagyon fontosak lennének, de amire a magyar kormány nem hajlandó valamiért. Zöld átállás, humán erőforrás fejlesztés,
egészségügy, pedagógus bérek, stb.
Igen, mondjuk önmagában dráma, hogy ezekkel egy országot kívülről kell rászorítani, mert a saját érdeke lenne, de ebben igazad van. Én, hogy mondjam, én két dolog ellen harcolok itt tulajdonképpen verbálisan. Az egyik, az a szerintem ilyen radikális baloldali álláspont, ami azt gondolja, hogy az Európai Unió az valami fajta abóvó neoliberális intézmény lenne, és csak a neoliberalizmus betartatása lenne a feladata, ilyen is van. Szerintem ez nem igaz, tehát szerintem ma Magyarországon sokkal kisebb a belső nyomás a magyar kormányon a tekintetben, hogy a fenntarthatóságot, a humántőkét, az igazságosságot, az átláthatóságot elérjék. Szerintem a társadalmi nyomás vagy a politikai nyomás az unió részéről erősebb. Ha nem lennék benne az unióba, sokkal rosszabb helyzet lenne. De a másik dolog, ami ellen harcolnék itt verbálisan, az pedig az, amikor van egy ilyen illúzió, ez meg inkább liberális körökben szokott jelen lenni Magyarországon, hogyha majd elég sokszor kivisszük Magyarország ügyeit Brüsszelbe, akkor majd az unió valahogy rendbe rakja Magyarországot, és ugye mindig ilyen megfogalmazások vannak, hogy pofont adott Magyarországnak, meg helyre rakta Orbán Viktort, meg van egy ilyen elképesztő wishful thinking, hogy majd valahogy megint csak Brüsszel, itt is megy a brüsszelezés, hogy Brüssel majd rendbe rakja Orbán Viktort, nem fogja. Tehát szerintem két ilyen illuzórikus dologgal szemben egy cizelláltabb álláspontot kéne szerintem megérteni, hogy mi történik itt. Mit szólsz ez?
Abszolút. Én azt mondom, hogy kezdjük ugye a magyar ellenzékkel, vagy pedig ugye nevezzük a... De nagyon sok baloldali értelmiségére is jellemző ez. Énekel az ember, hallja néha, hogy miket várnak az Európai Uniótól, illetve az ő esetükben igen, valóban, hogy messze túlbecsülik, túlértékelik azokat az intézkedéseket, amit az Európai Unióhoz és hozni tud. Ugye ők is elfelejtik azt, amit elfelejt a másik oldal. Hogy az Európai Unió mi vagyunk. Tehát ugye ez egy hihetetlen egyébként, hogy még mindig kívülállóként tekintünk arra a szervezetre, amiben egyébként benn vagyunk, és amiben otthonosan kéne mozdulnunk, lobbizkolnunk. Az kormány részéről egy tudatos politika, hogy az Európai Uniót mint egy külső szereplőt úgy állítja be, mint kvázi régen Moszkvát, amelyik diktálni akar, és ehhez képest visel egy függetlenségi harcot, ugye ehhez képest. Ugye a magyarok szeretik a függetlenséget addig, ameddig nem kell gyakorolni. Ugye ez addig nagyon nagy mi szavakban aztán kiválóak vagyunk ebben. A másik oldal meg egyfajta megváltót, egy messiást vár Brüsszeltől, és elfelejti azt igazából, hogy az Európai Unió, megint csak ugyanúgy elfelejti az Európai Unió, mi vagyunk. Tehát magyarán nem történik azért semmi olyasmi, amit a tagállamok akarata ellenére valami, nem fog történni azon. Meg ráadásul az Európai Uniós intézmények, és tényleg így van ez egy nagyon magyar központú hozzáállás a világhoz, hogy mintha azt gondolnák, hogy itt Brüsszelben, az Európai Unióban minden Magyarországról szól. Felejtsük ezt el. Én érzek, hogy igazából puf vagyunk, a magyar problémák már pupa hátukon az Európai Unió.
Abszolút. Ugyanezt érzem, hogyha Brüsszelben vagyok, mindig azt érzem, hogy igazából ez a jó, van ez a Magyarország, de hagyjuk. Mennek tovább a dolgok, igen, rengeteg ügyünk van, nincs időnk folyton Magyarországgal foglalkozni.
És amennyire lehet az Európai Unió, tehát saját érdekében is, ugye akkor váltam éveken keresztül, nagyon sokáig tartott, amíg felismerte az Európai Unió, fel akarta ismerni azt, hogy Magyarországon rendszer szintű probléma van. Ez az első dolog. Ugye pontosan úgy történt az egész, hogy a mozaik összeállt. Én úgy gondolom, hogy felismerték már, a Barrosónak volt egy beszéde még az elején, amikor még az első ilyen nagyon látványos összeütközés volt a Magyar Nemzeti Bank kapcsán, meg a bíráknak a nyugdíjas kapcsán, amikor mondta, hogy beszélt a parlamentben, nagyon érdekes volt, mert ott ő elmondta gyakorlatilag azt. Csak a praxisban nem, egyrészt a praxisban nem mutatkozott eznek, másrészt pedig nem volt eszköz rá. Harmadrészt pedig a tagállamok mindig ott vannak a végén, a rendszer végén. Nézzük meg, a tagállamok 7. cikk szerinti eljárás is folyik Magyarország ellen. Elfelejtettük már, ugye, hogy van egy ilyen 4 éve. Ott a tagállamok tartják a kezükben a gyeplőt, semmi nem történt. Nem is fog történni. ez egyetlen dolog működött, ez a pénzes dolog működött, ennek is megvannak a korlátai igazából. Szóval én úgy gondolom, hogy, hogy nem szabad az Európai Uniót olyan hogy földön kívül erőkkel felruházni, amivel egyébként nem rendelkezik, sosem rendelkezett, és nem is akar rendelkezni, mert nem ez a funkciója.
Világos. Még egy dologra légy szíves, reagálj, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fogsz rámondani. Amikor megszületett ez a döntés, az Európai Tanácsi döntés, és ebben még nem is csak a végleges döntés, csak körvonalazódtak a döntésnek a szempontjai, az euró-forint árfolyama visszakorrigált 420 környékéről majdnem 400-ig. Tehát egy jelentős erősödés volt benne. Miért? Tehát én nekem ez azt sugallja, hogy a piac azt kalibrálta be, hogy mi itt megkaptuk az uniós pénzeket.
Igen, amivel vissza is üthet, hogy nem kapjuk meg, ugye? Minden megfelelő időben történjen. Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát, hogy van egy olyan része ezeknek a vitáknak, ami hossz ideje zajlanak, hogy idő után a piacok kezdenek hozzászokni és megbarátkozni a gondolatokkal. De én azt gondolom, hogy a magyar engedékenységben, és az, hogy a magyar kormány számára miért volt egyenértékű ez a pénzügyi ígérvény a kifizetésekkel politikailag, ez pontosan ezről szól a történet, ők attól tartottak alapvetően, hogy a piacok be fogják ezt árazni. És úgy föl fog menni a magyar, ugye, hitelek a felára, ugye a kamatok úgy fognak menni, hogy az a végső soron tényleg kitenni Magyarországot még jobban, ugye Brüsszel kényének, kedvének. Tehát ha ő egy függetlenségi harcot folytat, akkor a piacokkal jobba kell lennie valamennyire. És úgy gondolom, hogy valóban ők ezért tartották ezt fontosnak, ők is felismerték, hogy a piacok látták, hogy a magyar kormány tisztában van a játékszabályokkal, hogy itt követi a piacok logikáját ebbe a dologban, attól kezdve a piacok sem honorálták ezt a fajta magyar engedékenységet, gesztust. Ami majd meglátjuk, ugye, hogyha eljön az a pont, hogy meglátjuk a következő napokat, hiszen azért ne felejtsük el, az ukrajnai háború, a geopolitikai feszültségek, stb. Eleve a geopolitikai kockázatok sokkal nagyobbak a mi régiónban, mint máshol, ez látható, a piacok is ezt úgy árazzák be, hogyha ezek megint kicsúsosodnak, akkor megint nagyon probléma a forintot, megint nagyon megüthetik az infláció, megint még jobban elszabadulhat. Tehát Magyarország mindaddig nem lesz azért, én azt mondom erre, Magyarország most kapott egy lélegzetvételnyi szünetet. Én azt hiszem, ez van. Ez persze nyilvánvalóan mindenki egy ilyenfajta eredményt, ami egy nagyon hosszú folyamatnak az eredménye, a terméke, senki sem szereti. Én úgy gondolom, hogy egyébként, hogy Magyarország számára alapvetően ez egy vesztes dolog volt, vette dolgot, hiszen olyan pénzeket zároltak, meg olyan pénzekhez nem jut hozzá, amikhez már régen hozzájuthatott volna, és ezért mondjuk nem feltétlenül Magyarországnak, de mondjuk a kormányzatnak ezért nagy árat kell fizetnie. Még hogyha a Budapest belvárosi magyar értelmiség nem nagyon elégedett ezzel, meg azt mondja, hogy ez mi ez az egész, meg micsoda hülye Európai Uniós bürokrata intézkedéshez, azt azért el kell ismerniük, hogy olvassák el azt a 27, tessék elolvasni, tehát azt mondom, hogy senkit sem mentesít az ismeret hiány arról, hogy a felelősség alól. Nem lehet, ne újságokat olvassa, próbáljanak feltétlenül, olvassák el, megvannak papíron ezek az intézkedések, és utána üljenek le, és gondolják végig azt, hogy milyen intézkedéseket vállalt be a magyar kormányzat. És ennek első vizsgáján az Európai Bizottság nem azt mondta, hogy na jó fiam, adok neked egy kettest, és átmentél a vizsgám, azt mondta, hogy fiam, te 99%-ban megoldottad a problémát, 500%-ban megoldottad, 500% hiányzik, nem engedlek át a vizsgán. Tehát ez is egy ráutaló magatartás, hogy változott a helyzet, erről nem beszéltünk. Ami eltűnt a rendszerből, az a jó indulat Magyarország irányába. Ez a harc, ami folytatódik, ez a kíméletlen harc 12 év óta, ez kiszívta a bizalmat a rendszerből, és a jó indulatot. Magyarországnak duplán kell bizonyítani ahhoz, hogy meglegyen vele szemben az a fajta jó indulat, visszaálljon, ami korábban megvolt, és ami más országokkal szemben megvan. De hát ez a gyakorlat. Ez a gyakorlat igazán.
Ja, jó. Na hát Zoli, nagyon szépen köszönöm. Megint nagyon hosszan beszélgettünk. Én az elején azt gondoltam, hogy egy ilyen fél óra, 3-4 óra alatt ezt meg lehet beszélni, ennek megint a dupláját beszéltük, de nem baj, hiszen azt hiszem kiderül ezekből a beszélgetésekből, amiket veled folytatok, hogy ezek elég cizellált, összetett kérdések, de azért meg lehet őket érteni, tehát ahogy mondtad, hogyha az ember egy kis időt fordít rá, akkor lehet olyan szinten részletesen tájékozódni, hogy egy kicsit jobb képet kapjon az ember. Az előző beszélgetésünk már az egyik leghallgatottabb podcast adás volt egyébként idén nagyon érdekli az embereket. Én ugye ott azt azzal fejeztem be, hogy lehet, hogy túl sokat, túl hosszan beszélgettünk róla. Az összes visszajelzése az volt egyébként, hogy nem, szeretnék az emberek, hogy részletesen kapjanak erről tájékoztatást. Úgyhogy ez alapján, a visszajelzés alapján én egyáltalán nem bánom azt, hogy most megint messze több, mint egy órát beszélgettünk. Nagyon hálás vagyok neked, köszönöm szépen, Zoli.
Köszi, Zoli, a meghívást, és természetesen akkor szívesen folytatom. Szerintem lesz még alkalmunk erről beszélgetni. Meg
hát legkésőbb márciusban, mert ugye azt mondtad, hogy a következő ilyen vonal a homokban az március, tehát legkésőbb márciusban akkor megint invitálnálak, hogy akkor megint értékeljük, hogy na akkor ez most kemény vonal volt, puha vonal volt, folytatódik, vagy hogy lesz. Köszi szépen, Zoli.
Köszi szépen, köszi, Zoli.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.